So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa. És a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságíróval fogunk beszélgetni. Egy kis történelmi áttekintést fogunk most a mai napon végezni az előttünk álló brit nagydíj kapcsán. Üdvözöllek, Karesz!
Szia! Üdvözlök a hallgatóknak!
Hogy miért mondtam azt, hogy egy kis történelmi áttekintés, és igazából most ez egy történelem óra lesz, így legalábbis terveim szerint, aztán ugye, hogy a terv felírása megtörténik, azok után a valóság az ugye mindig el szokott érni, mert mi csapongunk össze-vissza. Szóval, hogy miért gondolom azt, hogy ez egy történelem óra lesz, egy történelmi visszatekintés, hiszen a Forma 1 a motorsport hazájába, a Silverstone-ba látogat, és hát ugye sokszor szokták emlegetni azt, hogy Silverstone az a Forma 1-nek a bölcsője. És innen jött nekem a gondolat, hogy miért mondják azt, hogy ez a Forma 1 a bölcsője, milyen jogon mondják azt, hogy ez a Forma 1 bölcsője, mi az alapja ennek, illetőleg leragadnék annál a kérdésen is, hogy mitől lett a Forma 1 Forma 1. Tehát, hogy igazából menjünk egészen vissza az elejéig, és hogy miért volt szükség arra, hogy a Forma 1-et Forma 1-nek nevezzék, ki találta ki, hogy akkor ez így legyen, minek alapján döntötték ezt így el, kik döntötték el, hogy döntötték el. Szóval menjünk vissza a kezdetek kezdetére, úgyhogy, és akkor kezdem elő feltenni a kérdést, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát lehet, hogy még ezt a kérdést is megvitatjuk. Úgyhogy kezdjük az alapokkal, Karesz. Mesélj nekünk, hogy miért hívják a Silverstone-t és Angliát a Forma 1 bölcsőjének, és a Forma 1 miért Forma 1?
Hát én szerintem alapvetően oda vezethető ez az egész vissza, hogy amikor megalapították a Forma 1-es világbajnokságot, mint sorozatot, ugye ez az előző évben történt gyakorlatilag.
Ez mikor volt egészen konkrétan?
50-ben indult, és 49-ben merült fel először. Ugye rengeteg nagy díjat rendettek már a háború előtt is, de aztán rögtön a második világháború után is különböző nemzeti nagydíjakat, illetve városi nagydíjakat, és az olasz delegátus, az Antonio Brivio nevű báró ötlete volt az, hogy néhány futamot szedjenek úgy csokorba, hogy az egy sorozattá nemesül, és azt nevezzék el világbajnokságnak, és aki a legjobban teljesít ezen a kiválasztott néhány futamon, ugye az első évben mindössze 6 verseny volt, plusz az Indianapolis-i nagydíjat, azt az amerikaiak oda belesírták, de nem sok értelme volt, mert ugye 10 évig volt, ez egy kis kitérő, most 10 évig volt a világbajnokság része az Indy 500, de alig-alig mentek át az európai pilóták oda, és viszont nem jöttek át az amerikaiak. Minden esetre akkor ezt így jóvá hagyta az FIA, amelyik a mai napig a sportágnak a fő gazdája. Ugye a párizsi Concord téren van a székházuk, ezt onnan is lehet tudni, hogy amikor valami vitás dolog van, akkor általában oda gyűlnek aztán a két verseny között a öltönybe átöltözött csapatvezetők és különböző irgalmatlanul megfizetett ügyvédek társaságában elkezdik a veszekedést. Na minden esetre, amikor ez létrejött, hogy akkor megrendezik immár világbajnokság címen vagy néven ezt a egyelőre 6 futamból álló sorozatot, akkor megállapították egyrészt, hogy mely futamok lesznek ennek az új bajnokságnak a hivatalos részei, mert ettől függetlenül ezen a 6 versenyen kívül rengeteg futam zajlott továbbra is. Úgy állapították meg a versenynaptárt, igazából ezt nem tudom, hogy miért pont így, mert a angol nagydíj tradicionális helye ilyenkor van, amikor most is lesz ugye vasárnap, tehát valamikor július valamelyik hétvégén, de akkor május 13-ára tűzték ki a világbajnokság első futamát, és ez lett az angol nagydíj, amit egyéb iránt érdekes módon Európa nagydíjnak neveztek alapból. Talán ezzel akarták egy kicsit szimbolizálni, hogy ez egy valami nagyobb léptékű dolog. És hát miután ugye a legelső Forma 1-es futam Angliában nevezetesen Silverstone-ba zajlott, ezért nevezhetik ők magukat egy kicsit a Forma 1 bölcsőjének. Ugye ez egy májusi futam volt, több szerencséjük volt, hogy nem zuhogott az eső, mert az egy tavaszi esős Angliát nagyon könnyen el lehet képzelni. Ugye egyszer volt rá...
Unblock egy esős Angliát, tehát így
amúgy is, igen. És hát ezen ugye természetesen egy nagy dolognak számított, 6. György király is megjelent két leánygyermekével, ugye Erzsébettel és Margittal, aki nem sokkal
ez a, később. Bocsánat, ez az Erzsébet, ez az az Erzsébet, aki még most
ez is uralkodik? Aki aztán két év múlva királynő lett, igen.
Na az igen, akkor ő nem csak a 6-3-at látta, hanem az első Forma 1-es.
Mindent látott most már lassacskán, csak Lenint nem látta, de ki tudja.
Jó, igen, folytasd.
Minden esetre ez egy nagy eseménynek számított akkor, hiszen akkor még mindig csak ocsudott ugye a háború sebeit nyalogató Európa a borzalmakból, és hát így létrejött egy ilyen voltak éppen ugye máig tartó sorozat, ami hát el lehet mondani, több mint 70 éves, sőt lassacskán, hát nem igen, még 80 azért nem, de több mint 70 éves múltra visszatekintő, nagyon gazdag történelmet felvonultató sorozat, és hát az angol nagydíjak ez mindig is egy kiemelt szereplője volt a szezonnak, többek között az angol nagydíj az egyik, amelyiket mindig megrendezték, tehát nem maradt el még angol nagydíja formai története során.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor egy olasz báró mondta azt, hogy akkor kérem szépen, akkor mi lenne akkor, ha csinálnánk egy világbajnokságot, igaz?
Hát igen, ezt vetette föl, hogy akkor azokból a nemzeti nagydíjakból, amiket beválogattak ebbe, akkor az egy sorozattá álljon össze.
Értem.
Tehát nem csupán az, hogy minden futamnak természetesen van egy győztese, hanem akkor ugye kitalálták ezt a pontrendszert, ami akkor még csak úgy nézett ki, hogy 8 pontot kapott az a győztes, és nagyon sokáig, és az első 5 helyezettet javadalmazták pontokkal, és a leggyorsabb körér akár csak mai nap is, de akkor ez alap volt, tehát az is kapott egy pontot, mert aztán sokáig nem volt ilyen, tehát ezt valamikor a 60-as évek legelején szintén eltörölték. Nem tudom most egészen pontosan mi okból vajon, de a leggyorsabb körére aztán sokáig nem járt pont.
Akkor...
És ebből a 6 futamból aztán ugye összeállt a végső eredmény, és hát a Alfa Romeo-t vezető Giuseppe, doktor Giuseppe Farina, ugye a első világbajnokunk.
Miből volt doktor?
Én azt hiszem jogász doktor volt, ugyanis amikor elkezdett versenyezgetni, ez egy ilyen nagypolgári család volt, ez nem nagyon tetszett a familiának, hogy ilyen vadhajtások vannak a családban, és azzal a feltétellel engedték, hogy versenyezzen, ha mellette rendesen folytatja tanulmányait, és ledoktorál, mert hogy ez úgyis csak egy ilyen ifjúkori hóbort, és majd valami rendes munkával kell keresnie a kenyerét, és hát ilyetén aztán ő doktorként szerepel a történelemben, ami egy kicsit azért furcsa, mert későbbiekben is voltak ugye orvosok a Forma 1-ben, ugye Tony Brook fogorvos volt, Jonathan Palmer belgyógyász, egyik se használta a doktort a Forma 1-es pályafutása során a neve mellett, a Farinánál meg valahogy úgy ott ragadt.
Értem, köszönöm szépen ezt a kitérőt. Tehát akkor eldöntötték, hogy akkor jó, rendben van, csináljunk egy világbajnokságot, elmentek az FIA-hoz, hogy akkor legyenek kedvesek ezt egy világbajnokság, tehát hivatalosan világbajnokságán nyilvánítani, hogyha jól értem, de ki döntötte el azt, hogy, mert ugye ezek a jó emberek, ahogy te is mondtad, hogy szinte minden hétvégén elmentek valahol versenyezni. Összegyűltek egy, mit tudom, úgy, mint régen a Grundba a fociba, hogy összegyűltek, és akkor játszunk. És akkor, mit tudom, egyszer játszottak, mit tudom én, Franciaországba, Reimsbe, aztán elmentek, mit tudom én, a Nürburgringhez, aztán elmentek Olaszországba, egy toszkán versenypályán, vagy egy toszkán autóúton itt így versenyezgetni, de ki döntötte el, hogy milyen szabály keretek között versenyeznek, meg gondolom, akkor azt is meg kellett határozni, hogy akkor mivel lehet versenyezni, mert gondolom nem engedték össze, hogy az alma versenyezzen a körtével, mert akkor itt nyilván nem egyelőek az erőviszonyok.
Hát ez ugye mind az FIA-nak a hatáskörébe tartozott. Tehát akárcsak mai napság, ugye van ez a Nemzetközi Autószövetség, amelyik felügyeli és kézben tartja ezeket a világrendezvényeket, és eleve ugye ő határozott aztán erről a brívió, hát mindig van egy ilyen tanácsa ennek az FIA-nak, amiben mindenféle országokból delegált tagok vesznek részt, és ott ülnek és okoskodnak Párizsban a zöld asztal mellett, vagy fehér asztal mellett, és amikor hát érkezett ez a javaslat, akkor nyilván ezt meghányták, vagy tették, elfogadták, és írták erre a, ugye, Anglia, Monaco, Indianapolis, Svájc, Belgium, Franciaország, Olaszország, ez volt az első világbajnokságnak a menetrendje, és ezeken a futamokon voltak éppen olyan autókkal indulhattak, ami nek most egészen pontosan az összes paraméterét nem tudom felsorolni, ezek többnyire még mindig a háború előtt használatos versenyautóknak egyfajta továbbfejlesztett változatai voltak, és ugye annyiból sántított a helyzet, hogy a háború előtt ugye a két legnagyobb gyártó és győzedelmes csapat, a Mercedes és az Auto Union volt, és őket még a vesztes háború miatt ugye Németországot nem engedték egy csomó sporteseményre, és így ide se. Tehát eleve a német kocsik ki voltak zárva a világbajnokságról, német futam se volt még, 54-ben tértek vissza a Mercedesek már Fangio és Sterling Moss kezei között, és ilyen módon hát gyakorlatilag az, akik nagyon erősek voltak még a háború előtt, az Alfa Romeo, illetve részben a Maserati, ugye ők vitték a prímet az első években.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor az FIA szabott keretet és adott keretet ennek az ötletnek, és akkor szabta bele, hogy akkor rendben van, urak, akkor lesz egy világbajnokság, ennyi pénzért részt lehet venni benne, és akkor ehhez, hogy részt vegyél benne, ilyen és ilyen autókkal kell szerepelned, mert különben, ha nem ilyen az autód, akkor nem szerepelhetsz benne végül is.
Igen, igen, és akkor ezt nevezték egy egyes formulának, vagy formula egynek, akárhogy.
Ez volt a gyűjtő elnevezése neki akkor.
Igen, ez volt a gyűjtő elnevezés, és ez az egyel alacsonyabb kategória, ahol kisebb motorral ellátott és kicsit más paraméterek szerint elkészítettő autók, az lett ugye a Forma 2, és így egészen lefele, azt hiszem Forma 5 is van talán ilyen nagyon regionális versenyek, de Forma 4 biztos van, amik aztán így közbe-közbe változtak, ugye már volt Forma 3000, Forma GP2 volt ugye egy időben a Forma 2, tehát ezt is ide oda variálták, igazából érthetetlen volt, hogy mi a fenének, mert hát ez így elég egyértelmű, Forma 1, Forma 2, Forma 3, akkor ez egy ilyen ranglétra lefelé, vagyis hát fölfelé ezt kell megmászni a fiatal pilótáknak, akik mondjuk a bokartból érkeznek és beülnek az első ilyen reggyüléses versenyautóba, azok többnyire Forma 4-jel kezdenek, vagy van persze Forma, Renault széria, meg egy-két ilyen melléküzemák, de igazából a formula kategóriákba kell mászni egyre magasabbra, hogy aztán egy Forma 1-es csapat szemet megakadjon valaki.
Azt ugye mondtad, hogy a németek nem vehettek részt, ugye akkor ők el voltak tiltva, vagy hát a német gyártók nem vettek részt, a pilótákra is vonatkozott ez a tilalom?
A pilótákra nem. Tehát én úgy tudom, hogy voltak német pilóták, ha nem is igazán nagyobb mennyiségben, de ennek, viszont majd még egy kicsit alaposabban utána nézek, de azt hiszem, hogy német versenyző se volt azért annyira jellemző.
Mikor és miért merült föl az igény arra, hogy tehát a világbajnokság szerepét fogalmilag is kitöltse, tehát hogy akkor legyen verseny Afrikában, legyen verseny az amerikai kontinensen, legyen verseny a távol-keleten?
Hát ahogy ez az egész sorozat bővült, nyilván eléggé sikeres volt az európai országokban, aztán miután megjelentek például a dél-amerikai pilóták, ugye a legnagyobb névezek között, ahol Manuel Fangio volt, de volt egy honfitársa, ugye Florian González, aki a legelső Ferrari győzelmet aratta, egyébként szintén Silverstone-ban a második ott rendezett futamon, és akkor ezek is implikálták azt, hogy azokba az országokba érdemes elvinni, vagy azokat érdemes bevenni a világbajnokságba, ahol vannak versenyzők, és hát ezek többnyire mind nagyon jól működő formációk voltak, és egyre másra ugye épültek a versenypályák a világ különböző sarkaiban, és hát nyilván még a Bernie Ecclestone előtti időkben hát jelentkeztek, hogy szívesen rendeznének futamot, és miután mégiscsak tényleg világbajnokságról van szó, én azt gondolom, hogy erre törekedett is a Nemzetközi Szövetség, hogy a nagyon hagyományos és viszonylag nagy számú európai futam mellett próbáljanak beilleszteni a programba ugye más földrészről. Ugye ott volt az argentin, jóval később ugye a 70-es évek elejétől a brazil nagydíj, ugye az is rögtön ugye részben összefüggött azzal, hogy jött egy olyan nevű pilóta, ugye Emerson Fittipaldi, hát nyilván, hogy kellett egy brazil nagydíj is, akit aztán követett a Piqué, a Senna, stb. Tehát a brazil nagydíjnak is ez volt az igazi oka. És hát jellemző, hogy bár az Indianapolis ugye az első 10 évben része volt a bajnokságnak, mivel nem volt nagyon jó, vagy igazán jó a világ egyszem korai világbajnokok ellenére, akit Philip Hillnek hívtak, 61-ben a bajnok, Amerikában nem nagyon tudott meggyökeresedni, ugye szinte egészen mostanáig, mert a második világbajnokok, a Mario Andretti ugyan amerikai állampolgár, de hát egy olasz fickó, és hát igazából félig meddig mindenki olasznak tartja. Ami például érdekes ebből a szempontból, hogy Ausztráliában, noha ott volt jó pilótájuk, a Jack Brabham háromszoros világbajnok volt, majd utána még egy világbajnokot tudtak avatni Alan Jones személyéből, az első Williams-es világbajnokot. Egészen 1985-ig nem volt ausztrál nagydíj. Most meg már ugye úgy gondolunk rá, hogy szinte elképzelhetetlen a bajnokság az ausztrál futam nélkül. Noha az első helyszín az Adelaide volt, és csak 96-ba költöttek át a Albert Parkban.
És milyen sokat fejlődik a Forma 1, mert most már lassan elképzelhető lesz egy Forma 1 lassan Európa nélkül. Na mindegy.
Hát igen, ez azért sokaknak fáj, hogy nagyon tradicionális pályák kihullottak.
Na de mielőtt még eljutunk erre a pontra, erre a fejlődésre, pont a fejlődésre akarok egy kicsikét most így ráevickélni, hogy ugye akkor ez elindult akkor 1950-ben, és akkor ez így ment, és így nagyjából úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen kis hógolyót, hogy akkor ugye először gyúrsz egy kis golyót, és akkor úgy szépen lassan, ahogy ez gurul, akkor növekszik, és akkor egyszer csak jött egy pont, amikor valaki meglátott ebben egy hatalmas nagy üzleti esélyt, és ezután egy picikét ez a hógolyó pillanatok alatt elkezdett hatalmas nagy görgeteggé válni, és most pedig már lassan akkora, mint egy gleccser. Ki volt az, aki ebben úgy látott meg először üzletet, hogy bár már említetted a nevét, akik mondjuk szemfülesek voltak és tájékozottak, azok már tudják is, hogy kiről beszélek. Szóval ki volt ez a jó ember, aki ebben üzletet látott meg, miért látott és hogy látott meg benne üzletet, és ezt ő hogy tette üzletivé ezt az egész Forma 1-et, mert hogyha jól hallom, akkor ez úgy indult, hogy uraim, versenyezzünk egy jót, és akkor most már átalakult arra, hogy uraim, versenyezzetek egy jót, és én közben én baromira jól keresek. Meg nyilván nektek egy kevés, akkor abból még vissza fog folyni.
Hát ugye ez kellett az is, hogy a technika folyamatosan fejlődött. De 50-es, 60-as években a televíziózás az még nagyon gyermekcipőbe járt, még nyugaton is, Amerikában is. És akkor szép lassan elkezdték közvetíteni a futamukat, és hát rájöttek a tévétársaságok, meg a különböző ilyen médiavállalatok, hogy ez bizony érdekli az embereket, nem tud mindenki mindenhová elutazni, még a saját országbéli futamára sem, viszont nagyon szívesen követi figyelemmel a futamokat, és már a 60-as évek végén ugye elkezdődött például azzal, hogy a szponzorok megjelentek. Ugye egészen 1968-ig az autókon ugyan egy-egy matrica volt, de az kizárólag a különböző beszállítóknak a kis jelvénykéi, a gumicég, az olaj, és ugye a Lotus alapító atya és zseniális tervezője Colin Chapman találta ki azt, hogy hát itt van ez a hatalmas felület az autónak a teste, ami ugye egészen eddig, még a 1910-es években kiosztott országonkénti szín minta szerint lett lefestve. Anglia ugye ezt a Racing Green-nek nevezett zöldet kapta, és minden angol autó zöld volt. És Colin Chapman leszerződött ugye ezzel a akkor még a Gold Leaf márkát hirdető cigarettagyárral, és átpingálták az egész autót piros-fehérre, és attól kezdve beindult ez a szponzorosdi, ami hát a mai napig tart, mert gyakorlatilag a kocsikat, vagy a csapatot félig meddig a szponzorok tartják el.
Bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak hogy értsék a kedves hallgatók is. Tehát Colin Chapman azért keresett magának szponzort, mert akkor a szponzornak azt mondta, hogy figyelj, ha mi rátesszük a te matricádat a mi autóinkhoz, akkor sokkal több emberhez el fog jutni a te márkád, ismertebb lesz a márkád, te cserébe nekünk ezért pénzt adsz, és ami őt motiválta, az pedig az, hogyha én a Gold Leaf-től kapok pénzt, akkor sokkal gyorsabb versenyautókat fogok tudni építeni, és ezáltal mindenkit meg fogok tudni verni, és akkor tök jó lesz neked is, meg nekem is, tehát ez abszolút win-win szituáció.
Igen, na, igen, igen, bocsánat, és ez alapvetően akart, működött is.
Igen, nála nagyon működött az elején. Szóval,
főleg bocsánat. A Chapman esetében, hiszen a Gold Leaf felirattal ugye 68-ban és 70-ben is világbajnokok lettek, majd váltottak a másik ugye, brandre, a John Player speciálra, ami az egy legszebb fényezés volt a formai történetében, azzal is ugye nyertek 72-ben világbajnokságot, Emerson Fittipaldival is nagyon sokáig használták ezt a cigaretta márkát, amiket akkor, aztán ugye...
Igen, bocsánat, hogy a szabad vágok, és akkor ezt lesték el a többiek, és akkor ők is azt mondták, hogy hát, akkor mi elmegyünk a másikhoz, és akkor a másik is, hát nézd meg a konkurencia, milyen ismert lesz ezáltal. És akkor elmentek a bagósokhoz, elmentek az olajvállalatokhoz, és akkor itt szépen lassan így akkor így bevonzották a pénzt, szóval így került egyre nagyobb ismertség alá, és egyre több pénz kezdett be szivárogni a Forma 1-be. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam, folytasd kérlek a történelmi kitekintést.
Na és ugye ezzel párhuzamosan, ugye egyre, amit már az előbb tettegettem, hogy a televíziós közvetítések egyre nagyobb média felületet biztosítottak a Forma 1-nek is. Ugye, emiatt haraptak rá nyilván a szponzorok is. A Bernie Ecclestone az már egészen az 50-es évek végétől ott sürgött forgott a Forma 1 világában. Ő eredetileg autókereskedő, ingatlanfejlesztő, mindenféle úton, módon csinált már magának egy kisebb vagyont, de ezt valahogy őt izgatta, tetszett neki ez a Forma 1 világ. Már az 50-es évek végén volt egy saját csapata, amit megvásárolt, akkor kiszállt, akkor visszajött. Johann Rintekő volt a menedzsere a 60-as évek második felében. És hát ő szerintem akkor érezte meg ennek az egésznek a nagy lehetőségét, amikor elkezdődött ez a szponzor, tévé, média felhajtás. Magának akkor vett egy újabb csapatot, a Jack Brabham visszavonult, és a listálóját eladta Ecclestone-nak, tehát ő mellesleg csapattulajdonos is volt, tehát minden érdeke ahhoz fűződött, hogy a Forma egy minél szélesebb nézők réteghez jusson el. És hát szép lassan ő rászette a tévétársaságokat, illetve később magát az FIA-t, tehát ő meggyőzte a verseny sportágat irányító szervezetet, hogyha neki adják át ezeket a tévés és kereskedelmi jogokat, ő paradicsomot csinál ebből az egészből, és mindenki nagyon jól fog járni. Ami így is lett, azt persze, ahogy te is mondtad, hát a legjobban ő járt, de hát valószínű mindannyiunkkal így lenne, hogyha most eladom a nem tudom én honnan beszerzett almámat a piacon, amivel én foglalkozom a legtöbbet, akkor valamennyit visszafizetek a termesztőnek is, de hát a haszon nagyobb részét az is ebben vágom. Itt azért egy kicsit nagyobb pénzösszegekről volt szó, mint a sima piacozás, hiszen rengeteg csatorna elkezdett érdeklődni a Forma 1 iránt, és ő egyre inkább fölfele tudta sófolni az árat.
Hát mert persze, minél nagyobb a kereset, annál jobban fel tudod verni az árat. A kérdésem ezzel kapcsolatban még, maradjunk itt az elején, ugye említetted, hogy akkor egyszer csak, hogy észrevették, vagy hát valamiért kipróbáltak a tévék, társaságok, hogy akkor mi lenne akkor, hogyha közvetítenénk Forma 1-jel kapcsolatos híreket. Ez eleinte gondolom, akkor ilyen tudósítás formájába indult el, hogyha jól veszem ki a szavaidból, és akkor onnan mérték le, hogy akkor hű, hát ez érdekli a férfiakat javarészt. Tehát ez az egyik kérdésem, és illetőleg a másik az, hogy ugye említetted, hogy és akkor elkezdték közvetíteni a versenyeket. Gondolom először felvételről, de tudjuk-e azt, hogy melyik volt az első Forma 1-es futam, amit így élőbe leadtak, vagy ez így annyira távoli már, hogy ez nincs meg ez a információ?
Hát én nekem ez így most konkrétan nincs, hogy melyik országban, mikor kezdték el mondjuk az egész világbajnokságot közvetíteni. Azt tudom, hogy az osztrák, amit én is néztem ugye gyerekkoromban, mert Győrött laktunk és lehetett nézni a határ közelsége miatt, annak ellenére, hogy a Johannin személyében már volt egy világbajnokuk, és Niki Lauda is megjelent, illetve aztán Helmut Markóval együtt megjelentek a színen 1971-ben, csak 1974-től közvetítették az összes versenyt élőben, hiszen azért ez nem volt egy olcsó mulatság, már akkor sem. Egyrészt ugye meg kellett azért venni a tévéközvetítések jogát, akkor az még nem Ecclestone volt, hanem az adott országgal valahogy leboltolták, hogy megkapják a közvetítést, és hát legalább egy riporter, aki az osztrákok esetében Heinz Brüller volt a igazi nagy legendás közvetítőjük, el kellett utaztatni a helyszínre, hát az egyrészt az úti költség, szállás, stb. Tehát ez egy kiadás volt, de mindenképpen megtérült, hiszen tényleg százezreket vagy akár milliókat szögezett a képernyő elé, pláne egy olyan országban, ahol aztán ugye Niki Lauda révén ugye nyerte a világbajnokságokat, és gyakorlatilag ugye osztrák futam is volt, némi kihagyásokkal, de hát azért van mai napig is. De hát egyszerűen ezzel egy kicsit, hogy így mondjam, ugye meg lehetett fogni, vagy be lehetett bolondítani az embereket, meg hát az ilyen példák egy kicsit ragadósak is, tehát amikor ez úgy már mindenki nézi, akkor olyanok is elkezdenek esetleg érdeklődni iránt, akik korábban nem gondolták volna, hogy ez őket annyira érdekli. Ezt ugye láthatjuk a tudom én, az Amerikából átjött sportágakkal kapcsolatban, hát mondjuk 30 évvel ezelőtt kinézett dartot, vagy biliárdot a tévébe senki. Aztán most mégis egy nagy showműsor az egész, hát a Forma 1-re ez ugyanúgy érvényes volt, és hát Ecclestone ezt nagyon jó szimattal megérezte, hogy ebbe pénz van, és hogy ezt egyre jobban ki lehet majd aknázni, mert erre mindenki akarja majd, hogy ő is közvetítse, mert ez egyrészt nagyon trendi, meg nagyon meg lehet fertőzni vele a jó értelemben a közönséget, ott ülnek majd a tévé előtt, és nézik vasárnapról vasárnapra a futamokat, aztán ugye később a 90-es, 2000-es években jöttek ezek a bevezető műsorok, analizálások, stúdiókat építettek, főleg ugye a német nyelvterületen a Schumacher korszakban, hát egész ország látva égett, és mindenki a Schumiról beszélt.
És ő,
tehát nyilván ez így volt aztán Angliában is adott esetben egy pilótájukkal kapcsolatosan, és hát ez a mai napig tart, tehát, hogy a Sky meg azok a közvetítő állomások ugye egy egész regimentet utaztatnak már manapság a futamokra.
Ajaj, és volt Forma 1-es versenyzőket, tehát ezáltal meg
és abszolút,
magasabb színvonalat tudják emelni. Így van.
Igen.
És akkor az Ecclestone akkor elő, tehát akkor szépen lassan akkor valahogy megkaparintotta magának a Forma 1-et, tehát egyrészt magát a Forma 1 versenyzés tehát a Forma 1-et, mint produktumot, illetőleg, mint a versenyszériát kaparintotta meg, illetőleg megkaparintotta akkor azokat a jogokat, amivel viszont a közvetítés jogok, tehát ő két legyet ütött kvázi egy csapásra.
Sőt, hát többet, mert a közvetítés jogok mellett még megkaparintotta a reklámbevételek, akár tévés, akár a pályán elhelyezett reklámbevételeknek a 90-80%-a is az ő zsebébe vándorolt, és hát gyakorlatilag elérte azt mondjuk a 80-as évek végére, 90-es évek elejére, amikor régi haverja, az ügyvéd végzettség Max Mosley lett ugye az FIA elnöke, ők nagyon szépen együtt működtek abban, hogy abszolút megkerülhetetlen egyeduralkodójává vált a Lexuson a Forma 1-nek, ugye ő volt a Forma 1 szampánója, tárja, a grafiktürke busza ott állt a pedoknak a legelső helyén, és oda bebocsáttatást nyerni, ez egy kisebb fajta elismerés, az majdnem olyan volt, mint a pápához bejutni, és vagy nehezebb esetleg. Hát, és minden kézbe tartott, volt egy-két helytartója természetesen, akin keresztül át kellett verekednie magát az embernek, ha a színe elejé akart valami komolyabb ügyben, mert persze ő az is étágathott a pedokba, tehát mondjuk oda lehetett menni jó mezei újságíróként is egy-két kérdés erejéig, de nyilván komoly megbeszélésekre, pláne amiben pénz és nagyon sok pénz van, hát az azért az egy hosszabb folyamat volt.
És akkor tulajdonképpen akkor ő a tévétársaságok felé tudott adni egy olyan produktumot. Ugye azt mondta, hogy kérem szépen, itt van ez a produktum, ez egy tök híres termék, tedd a termékpalettádba, én több néző fog erre jönni, mint mit tudom én, erre, arra, amarra, jönni fog rá X néző, és te megkapod a lehetőséget, hogy utána a magad lehetőségeit képes, akkor tehát ugye akkor itt van ez a termék, és kérem szépen, ez nézőket fog hozzád vonzani, azt ha ezzel te tudsz kezdeni valamit, kezdesz valamit, ha nem tudsz vele kezdeni valamit, akkor te meg akkor így jártál, nem az én hibám az, hogy a én jó termékemből te nem tudtál jó eladási számokat akkor csinálni. Mert végül is
kb. Ez ilyen leegyszerűsítve ez volt a dolog, mert azért azt láthattuk, hogy jó néhány ország bepróbálkozott, illetve hát nyilván Lexuson is támogatta őket, építsetek több százmillió dollárért versenypályát, vegyétek meg tőlem a mindenféle jogokat, licenszeket, aztán próbáljátok megtölteni a lelátót, hát mondjuk Indiában nem sikerült, aztán három futam után csaó volt,
meg Dél-Koreában,
tehát egy csomó olyan verseny volt, ahol hát néhány alkalommal irritált a Forma 1, nem jött be, nem tetszett nekik, ilyen volt az Amerikában is azért, ott volt a dallasi nagy díj, ami hát kis ilyen ugye botrányba fulladt az egész, egy versenyt rendeztek, aztán soha többet nem mentek oda-vissza, vagy Las Vegasba, mindössze két futam volt, mondjuk mindkettő nagyon híres, mert ott dőlt el a világbajnok, mint én az adott évben, tehát ez mondjuk megdobja egy kicsit egy futamnak a renoméját, de ettől függetlenül anyagilag nem feltétlenül eredményes.
És akkor az a Bernie Eccleston, ez vitte, akkor 80, mennyitől 80, eleje, közepe, valahogy így?
80-as évek közepén kezdte ezt kiépíteni, aztán ugye létrehozta még a részben a párizsi székhelyű FIA-val szemben a Forma 1 és Konstruktőrök Szövetségét, aminek ő lett az elnöke. Ez a szövetség az angliai csapatokat tömörítette egymásba, hogy igen, ugye ők a nagy, akkor még ugye nem volt turbomotorjuk, és így fújtak egy kicsit hosszú-hosszú évekig, mindenki Ford Cosworth-tel ment, és az egész szépen muzsikált, ugye az is egy angol termék, és akkor a Ferrari, a Renault, Alfa Romeo, ezek elkezdték a Renault-s turbomotorokat gyártani, amire akkor nekik még nem volt pénzük, bár aztán pont maga Bernie elég hamar ugye megtalálta az útját, mondját annak, hogy a BMW-vel felvette a kapcsolatot, és gyakorlatilag az a vicc az egészben, hogy az első turbó világbajnoki címet az ő Brabham csapata érte el egy BMW turbóval 1983-ban, Nelson Piquet-vel. Tehát itt mintha egy egész picit későn ébredt volna, de itt is rögtön megtalálta aztán a megoldást, és hát persze szerencséje is volt, mert a szorgos és a fejű németek gyártottak neki egy olyan motort, amivel világbajnok tudott lenni.
És, hogy akkor, ha már itt tartunk, hogy mennyire figyelt arra, hogy valóban az első számos, a legnépszerűbb autósport autósportágát tegye a Forma 1-et, azért ő szorgosan figyelgette ott a Forma 1 melletti más szériákat is, és amikor úgy látta, hogy valamelyik kezd most már igencsak egyre népszerűbb lenni, és kezd úgymond kvázi veszélyes lenni a Forma 1-re, akkor de szépen lassan de bevásárolta magát, rátette a kezét, és akkor szépen lassan valamiért az. Vagy hasznot tudott belőle csinálni, és hogyha nem ment, akkor viszont kegyetlenül padlóra is tartsa tette azt a szériát, lásd például a DTM-et, a német túrautóbajnokságot, de hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor még talán a mostani MotoGP-re is próbáltott ráhatást keresni, de ott nem járt sikerül, ott nem tudott úgy beevickélni odott a farvizen, hogy akkor ott szépen átvegye az irányítást. És akkor ezt a jó kis Eccleston, ezt a Forma 1-et, ezt, ahogy már mondtam, tehát ugye elindult egy kis hógolyóként, lett belőle egy hatalmas nagy görgeteg, és aztán pedig Eccleston pedig eladott egy Gletschert. Ő ezt azt hiszem 2017-ben adta el a jelenlegi amerikai tulajdonosoknak, a Liberty Médiának, akik meg most, hogyha biciklét csak tényleg 17-től mostanáig egészen 22-ig nézzük az eseményeket, akkor ott azért egy rövid kezdeti válság után, én azért azt hiszem, megfűszerezve egy Covid-válsággal, ami azért ennek a szakmának ez egy elképesztően rossz ízű fűszer volt, hogy maradjunk ilyen stílusosak. Ezek után viszont én, ahogy én észreveszem, most újra ez a Gletscher, ez elkezd hízni, hiszen elképesztő népszerűségnek kezd el ismét örvendeni a Forma 1, de viszont kellett ehhez egy nagyon izgalmas tavalyi év is, amikor végre egy késhegyre menő csata dúlt két különböző istállóban versenyző pilóta között, amely pilóták most éppen a Silverstone-i versenypályát fogják meglátogatni, és itt azért áteveznék egy kicsikét azért a beszélgetésünk második témájára, és ugye a tavalyi Silverstone-i verseny az, ha nagyon emlékezetes volt értelemszerűen, hiszen történt egy, én azt mondom, egy történelmi ütközés itt Lewis Hamilton és Max Verstappen között, és én miért mondom ezt, hogy történelmi, mert most már így egy év táblatából el lehet mondani azt, hogy az addig még úgy, ha felszínen is, de úgy tisztelő pilótáknak a felszínes viszonya, igen, ez a jó megfogalmazás, a felszínes viszonya, akkor tört véglegesen ketté, hogy kellett hozzá egy esemény, és ennek esetben ez ugye a vasárnapi versenyének az első körében történő baleset, amiben Lewis Hamilton és Max Verstappen a mai napig vitatott körülmények között, és szerintem ez amíg most már a Forma 1 lesz, ez a mai napig vitatott lesz, hogy ki volt a hibás. Szóval valakinek a hibájából Max Verstappen egy óriási becsapódással a gumifalba kötött ki, és innentől megtört közöttük a felszínes viszony, és innentől örök riválisok lettek, de nem ők az egyetlen ilyen párosok, akikkel pont egy ilyen incidensnek kellett, hogy véget vessen a felszínes barátságuknak, ugye, és akkor innentől próbálok így gyorsan, így pánikszerűen kutatgatni a memóriámba, hogy ugye Ayrton Senna és Alain Prost között is kellett, hogy legyen ott egy balesetnek, ugye jelen esetben ugye ott az a Suzuki baleset volt, de segíts még, hogy milyen ilyen nagy párosok vannak, akik között ez a késhegyre menő rivalizálás volt.
Ugye késhegyre menő rivalizálás volt például a Williams csapatban több alkalommal is, ugye rögtön a sikereik kezdetén, ugye Alan Jones volt a világbajnok, és megérkezett melléje Carlos Reutemann, aki egy veterán pilóta volt, és hát az ő kettőjüknek a tivakodása eredményezte azt, hogy Nelson Piquet 81-ben megnyerhette az első VB címét. Ott ilyen típusú ütközés, vagy nagy csetepaté nem volt, de hát ott is volt egy híres verseny a brazil nagydíj, amikor ugye nagyon masszív csapatutasítást tettek ki, akkor még nem volt rádió kommunikáció, tehát a boxfalról üzengettek, hogy Jones Reut, és ezt a Reutemann abszolút jelen kívül hagyta és megnyerte a versenyt, és akkor kettő között akkor el is szállt ez a nagy barátság, ami korábban se volt túl nagy. Aztán ugyanígy a Williams csapatnál, ugye 86-ban a Piquet-Mansell kakaskodás, ahol szintén egy harmadik pilóta lett a világbajnok, Alain Prost esetében, majd ahogy mondtad, ugye jött ez a talán leghíresebb Senna Prost Ádám ellenségeskedés, gyűlölködés egy bizonyos szinten már. Ott szintén olyasmire hivatkoztak, mint korábban a Villeneuve Pironi esetében, hogy ők megbeszéltek valamit a verseny előtt, hogy hogyan fognak egymással viselkedni. Aki az első kanyarba ér, akkor azt szeretbe tartja a másiknak a jogait. Hát nem sikerült egyszerűen így kivitelezni, és hát az eléggé elfajult ez a vita. És ugye két ütközésről is beszélhetünk, volt a 89-es utukai, ami inkább csak egy kicsit kottanás volt, de végeredményben a Prost kiesetben a tovább ment, de mivel a szervizúton és betolás nyomán tért vissza a pályára, aztán kizárták a versenyből, és így Prost lett a világbajnok. Egy évre rá, amikor már viszont Prost Ferrari is volt, mert ugye elhagyta a McLaren, gyakorlatilag ugyanez ismétlődött meg, csak éppen 200 méterrel a rajt után, mert Senna gyakorlatilag bizonyíthatóan szándékosan egyszerűen hátulról belement a franciába, és ezzel, mivel ő vezette a bajnokságot, automatikusan világbajnok lett. Ugye ott nagyon nagy cirkuszok voltak, ugyanis az FIA elnöke akkor egy francia úriember volt, Jean-Marie Balest, aki természetesen ezt személyes sértésnek vette, hogy a francia világbajnoki címet ugye így meg semmisítette a Senna, el akarta tiltani, ki akarta zárni. De aztán hát mindenféle veszekedések és fenyegetőzések után olyan értelemben rendeződött a dolog, hogy hát a világbajnokság eredményét nem változtatták meg, tehát Senna lett a világbajnok, Prost a második.
És
hát...
Nem, még nekem meg még eszembe jut, hogy menet közben ilyen nagy rivalizálás, ahol szintén nem volt baleset, de volt egy nevető harmadik. 2008-ban ugye a két csapattárs, a McLarennél Fernando Alonso, illetve Lewis Hamilton, addig-addig kakaskodott egymással, amíg ki nem énekelte a sajtot a szájából a Kimi Räikkönen, és akkor lett ő így 2007 világbajnoka.
Máig utolsó Ferrari-s világbajnokság egyébként.
Ki tudja, lehet, hogy az idejében ez éppen hát, megfordul, megfordulni látszik. Megfordulni látszik, mert most itt azért elég tetemes az előny, és most már azért egy elég komoly mély gödrön van keresztül, hogy még gödörből kezd kimászni a Ferrari. Hát, hogyha már az előtekintéseket
fog kimászni, ugye. Minden esetre most nagyon kivesézett Bernie Ecclestone, ugye hazai verseny előtt nyilván megkérdezgették, hogy neki mi a véleménye az idei szezonról. És hát ő azt mondta, hogy szerinte Leclerc lesz a világbajnok, mondjuk ez egy vélemény, aztán Schlusspass, tehát ez bárki mondhat bármit. Nyilván nagyobb meglepetés lett volna, ha azt mondja, hogy Nikolás Latifi lesz a világbajnok. De hát mondjuk azt lehet tudni, hogy Ecclestone mindig is nagy Ferrari barát volt. Tehát ő ugye még nagyon jó viszonyt ápolta az akkor már ugyancsak idős Enzo Ferrarival, a cégalapítóval, és hát nem kell mondani, hogy a saját autógyűjteményébe rengeteg régi Ferrari modell van. Az az autó, amivel Florian González 51. július 14-én az első Ferrari győzelmet aratta, az az például az ő birtokában van, és hogyha ezt valahol fel akarják léptetni ezt az autót, szoktak lenni ilyen évfordulós események, ahol előveszik, hogy hajtotta ezt a kocsit Schumacher is, annak idején Alonso is. Hát az bizony elfusztantól kikölcsönözni, és gondolom egy csekk is járulhoz be.
Hát igen. Meg hát gondolom azért nem szívesen adta ki a Ferrari a kezéből, tehát itt kellett valami oknak lenni, amiért gondolom, az még az öreg Enzo adta neki, nem?
Hát, hogy igen, ezek a régi versenyautók milyen utomódon kerültek ki a tégnek a hatásköréből, hogy lehet, hogy magának a pilótának adták oda ajándékba, vagy megvehette, aztán ő adta tovább, tehát nyilván ezeknek a járműveknek is egy hihetetlen nagy piaca van, és hát egy nagyon vastag pénztárca kell mindenkinek ahhoz, hogy egyáltalán itt beszálljon népelődni, hogy hol lehet éppen milyen versenyautót kapni, de egy ilyen több mint 70 éves ennyire sporttörténeti jelentőségű versenykocsinak nem is feltétlenül a materiális értéke a sok, hanem a nevezett eszmei.
Jöjjünk vissza egy kicsikét tehát, a mai történésekre egy kicsikét, hogy hogy hangulódjunk rá az előttünk álló brit nagydíjra. Hogy, tehát akkor Eccleston azt mondja, hogy ugye, Charles Leclerc, te, mint hatalmas nagy objektivitással megáldott, de ízig-vérig Ferrari rajongó, te mégis hogy látod a jelenlegi helyzetet, mert ugye tavaly 5 zsinórbeli győzelem, Red Bull győzelem után jöttek Silverstone-ba a versenyzők, és történt meg az a csat. Most már 6 zsinórbeli Red Bull győzelemnél tartunk, és jön megint a Silverstone nagydíj. Nem hinném, hogy lenne közöttük csat, bár ugye nyilván ez az autósportban, hogy nem hinném, ez szinte kizárt, de most már itt kéne történni valami fordulatnak, mert hogyha nem történik itt fordulat, és most itt nem ütközéses fordulatra gondolok és beszélek, akkor bizony, hogyha ez így megy tovább, akkor szerintem ez az utolsó 3 verseny, ez nem biztos, hogy már úgy fog lemenni, hogy még aggódnunk kell a világbajnoki cím sorsáért például az idei évben.
Hát persze, most egy kicsit átfordult évelején, ugye nagyon jól állt a Ferrari-nak az átló, és voltak ugye Red Bull meghibásodások az utóbbi egy hónapban, meg pont fordítva történt, és nagyon szépen és meggyőzően be is húzták ezeket a futamokat. Hát ez nem kell hozzá nagy okosság, hogyha a Ferrari ezt a VB-t még komolyan akarja venni, vagy esélyeket akar saját magának, itt most egyrészt ugye rá kell pakolni, mindent nem lehet elszúrni, box kiállásokat nem lehet elszúrni, taktikát. Én azt gondolom, hogy a Leclerc van olyan kvalitású versenyző, hogy tudja hozni az esetleges futamgyőzelmeket, hogyha minden passzol, és abszolút pariba tud lenni Verstappennel gyorsaságban és tehetség tekintetében. Hát ezért lenne jó, hogyha megint a Ferrari egy kicsit elkezdene nyerni, mert az attól marad izgalmas a bajnokság. Tehát, és más pedig én nem igazán látok, ugye hát a Perez az olyan már, mint a Valtteri Bottas volt, vagy korábban a David Coulthard, tehát ő már elkezdte emlegetni, hogy még ő is lehet világbajnok. Hát nem tudom, mire gondol, vagy melyik lehet. Évre, vagy melyik csapatra, de hogy 2022-ben a Red Bullnál nem lesz világbajnok, azért a nyakamat mérnénk.
Nyilván persze, tehát a realitás ezt mondja, de hogyha az ember meg ránéz a ponttáblázatra, akkor lehet azt mondani, hogy igen, hát van esélye. Persze, tehát, persze. Hogy így papíron van esélye neki, de
hát
nyilván...
Bármi lehet, hát azért emlékezzünk vissza, hogy pont ha már Silverstone, akkor 1999, Mihály Schumacher becsapódik az első körben a gumifalba, kettős lábtörés, ugye ez a második felét jó formán teljesen ki kell hagynia, és az addigi vízfordója, Eddie Irvine gyakorlatilag ott állt a VB cím kapujában.
Így van.
És hogyha nem szúrják el a Nürburgringen a kerékcseréjét, ugye az is egy ilyen csapathiba, nem találtak meg egy hátsó kereket érdekes módon, akkor lehet, hogy behúzza a VB címet Eddie Irvine, aki hát egészen addig szóba se jöhetett, mint világbajnoki esélyes a Schumi mellett.
Így van, tehát sok minden megtörténhet. Bízunk benne, hogy hamarosan egy kicsikét izgalmasabb, mert úgy értem, hogy az izgalomban szerintem az idejében nem nagyon van hiány, de azért izgalmasabb Forma 1-es szezonra szerintem mindenki vágyik. Azzal, hogy legalább egy picikét mondjuk szűkül az olló, ami elég tágra nyílt most a Verstappen és a Charles Leclerc között, hogy valóban átéressük azokat az utolsó versenynek a krimiét, hogy akkor na vajon ki fog akkor világbajnok lenni, aki a másik előtt célba ér, és akkor tök jó, és akkor végig lehet izgulni. Mert azért valljuk be őszintén, erre, tehát titkon mindenki egy ilyenre vágyik, hogy mindig, minden évben legyen izgalom. Tavaly évben nem volt hiányizgalomból, az idei évben, én úgy gondolom, hogy az idei évben sem, de bízunk benne, hogy egy picikét változik a győzteseknek a népsorra, és egy picikét felfrissül a győzteseknek a színsora, egészen konkrétan fogalmazva, és ezáltal egy picikét akkor nagyobb izgalomra tehetünk szel, mert azért mégiscsak azért attól izgalmas ez a Forma 1, hogyha izgalmas a Forma 1, és hiszen unalomból az elmúlt 7 évben, azért 8 évben azért volt bőséggel részünk belül, úgyhogy igazán kijárna nekünk az, hogy a sors valamilyen szinten kárpótoljon minket az ezüsturalom után egy kis színes felhozatallal. És akkor én ezzel a színes leharangozó vagy, te jó Isten, mik jutnak az eszembe? Szóval ez a színes szófordulattal élve, én azt hiszem, hogy ránézek az órára, és azt látom, hogy te jó Isten, már megint véget ért a mai műsorra szánt időnk. Úgyhogy én nagyon-nagyon nagy tisztelettel megköszönöm neked ezt a fantasztikus történelem órát ezzel a nagyszerű időutazással. Köszönöm. Remek beszélgetés volt. Én biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók is élvezték, és hogyha ez így volt, akkor javaslok mindenkit, hogy a Spotify-on, akár a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on, vagy a GP Shop-nak a honlapján a Forma 1 Podcast menüpont alatt hallgat minket, akkor ott van egy olyan gomb, hogy feliratkozom, azt tessék megnyomni, mert a jövőben is hasonlóan színes és izgalmas, hol aktuális, hol történelmi műsorokkal fogunk érkezni. Méhes Károly nagyszerű és magvas szakgondolataival megfűszerezve, akik pedig a Max Rádióban hallgatják a Száguldó Cirkusz adását, azoknak is megköszönöm a hallgatóságukat, hogy hallgattak minket. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az idősávban a Max Rádió csatornáján keresztül jön majd újra a Száguldó Cirkusz, ugyanilyen remek zenékkel, és most pedig mindenkinek megköszönöm még egyszer a figyelmét, mindenkinek kívánok a legjobbakat, de Karesz, neked mindebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Köszönöm! Sziasztok!
Box, 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 box!
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!